Eurózóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Kitört a harmadik világháború, állítja egy ukrán katonai vezető, mégpedig azt hiszem a rangsorban a második vagy harmadik helyezett. Jó napot kívánok, itt Zentai Péter beszél, ezek szerint akár kitört, akár nem, a Klubrádió szépen tudja adni adásait. Gyarmati Istvánnal beszélgetek egész két óráig. Jó napot kívánok, szervusz István!
Jó napot kívánok!
István, te ezeket a kifejezéseket, hogy kitört a világháború, azt tudjuk, az egyet jelent mindenki számára első olvasatban, de második olvasatban nem biztos, hogy nem igaz. Te hogy látod, hogyha ez az ukrán katonai vezető ezt mondja, akkor ezt mennyire kell úgy vennünk, hogy első olvasat, vagy pedig egy olyan olvasat, amihez mi földi halandók nem tudunk hozzászólni?
Én azt gondolom, hogy itt a világháborúról beszélni az egy ilyen politikai propaganda. Putyin szereti ezt használni, ezt a fenyegetést, hogy itt majd ebből világháború lesz. És hát van, akik meg hát joggal félnek azért, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt most minden a legnagyobb rendben van, és semmi probléma nincsen. De azt gondolom, hogy a világháború az egy ilyen sajátos kategória, nem tartom, nem hogy valószínűnek, hanem nem tartom olyan veszélynek, amitől most jelenleg félni kellene, de persze jobb félni, mint megijedni, tehát azért bizonyos intézkedéseket kell tenni, különösen azért, hogy megelőzzük, mert hogyha egyszer már kitör a háború, akkor már baj van.
Igen, az orosz propagandában már régóta, az ukrán propagandában frissebben jelenik meg az, hogy tulajdonképpen egy sűrítményet kapjuk a világháborúnak Ukrajna területén, hiszen ők úgy fogják föl, az ukránok más összefüggésben, az oroszok is egy másik összefüggésben, de ez már két éve, hogy Ukrajnában tulajdonképpen a NATO és annak vezető ereje az Egyesült Államok, másik oldalról pedig örök ellenfeletúzással szólva ellensége Oroszország háború. Tehát ez egy proxy világháború tulajdonképpen, és ha ez kiterjed más zónákra, abban semmi különös nem lesz, hiszen a dolgok logikájából következik, hogyha a NATO háborúzik, elfogadjuk a NATO háborúzik Oroszországgal, akkor ebből automatikusan következik, hogy miért ne lehetne az Belarus területén is folytatódjon, hiszen az oroszok oda telepítettek Ukrajna ügyében nukleáris fegyvereket, és miért ne lehetne Lengyelország területén, vagy akár más kelet-európai, vagy Skandinávország területén, hiszen már láttunk olyat, hogy orosz rakéták csapódtak be legalábbis lengyel területre, tudjuk, hogy Kárpát-Ukrajna magyar lakta területeire is, tehát tulajdonképpen ebben az összefüggésben beszélhetünk egy olyasfajta háborúról, aminek az a lényege, hogy NATO kontra Oroszország.
Beszélhetünk, csak nem így van. Azért, mert egyik szeret, amelyik egyébként az agresszív áldozata, segítik más országok köztük, NATO országok, és nem csak NATO országok egyébként. Ugye ebben én azt gondolom, hogy semmi világháború nincsen. És hát persze ugye ugyanazoknak, akik itt kiabálnak, hogy hogy itt a NATO ilyen szörnyű dolgokat művel azzal, hogy segíti Ukrajnát, ugye az nem zavarja őket, hogy a másik fél Oroszország iráni rakétákat vesz, észak-koreai katonákat így be, kínai vegyberakat, ezeket vesz. Ez őket nem zavarja, ez természetes, ez az önvédelem az ő interpretációjukban. Ez egy propaganda fogás, rossz propaganda, szokásos egyébként orosz-szovjet propaganda, nincsen semmi újdonság. Ugye az oroszok és a szovjetek létezésük óta állandóan azt mondták, hogy a NATO be akarja őket keríteni, hogy mindenki a szegény Oroszországgal. Ez azt mondom, hogy ez egy rossz propaganda, nem kérem meg bebből.
Igen, de azért ugye az Észak-Korea, meg Kína, Kínának most nem tudom egyébként tudható, hogy egyáltalán katonailag mérhető módon Kína segíti a Oroszországot, mert ha igen, az azért mégiscsak egy nagyon nagy dolog, és potenciálisan nagyon komoly veszélyt jelenthet. De mindenképpen tudjuk azt, hogy Észak-Korea egy gyakorlatilag Kína nélkül nem létező ország aktívan bekapcsolódott ebbe a háborúba, azért ez már tényleg nem semmi. Tehát azért ezt nagyon komolyan kell venni, olyannyira, hogy maga a belarusz elnök mondta azt, hogy ha például valóban igaz lenne ez a nyugati rágalom, mondta ő, hogy észak-koreaiak ott vannak Oroszországban, hát akkor akár a NATO nyugodtan beavatkozhatna Oroszország Ukrajnában. Tehát ő maga mondta, és utána lelepleződött, hogy ez nem volt blöff. Valóban ott van, azt hiszem, több tízezernyi észak-koreai katona. Hát azért ez a világháborús kifejezésnek a degradálása nem biztos, hogy annyira nyerő azért, hogyha belegondolunk.
Én azt gondolom, hogy igen, azért, mert még ott vannak mások is fegyverekkel, hogy az észak-koreai, még az sem világháború, hogy az észak-koreai katonák.
Ez világos, csak nagyon komoly.
Nagyon komoly, ez nyilvánvaló, és egy komoly eszkalációs lépés, tehát ezt nem érdemes letagadni, mert így van, de ne világháborúzzuk, azért egy egészen más dolog, hogy a világháború az egy fölfelé nyitott háború lenne, hogy egyre többen vehetnek benne részt, egyre nagyobb hatású fegyvereket alkalmaznak, akár nukleáris fegyvereket is. De erről azért
még nincs
azt
szó.
Akartam mondani, hogy nincs szó, de van szó, mert Putyin persze állandóan beszél róla.
Igen, nem csak ő beszél, egyébként hozzánk nagyon közel álló vezető is beszélt éppen ma arról, hogy ennek a realitása nagyon nagy, de most még erről ne beszéljünk, mert hogy az Orbán Viktornak a mai interjúja nagyon fontosnak tűnik az én füleimnek, de mert ugye a rádióban lehetett hallgatni, de viszont visszatérve ahhoz, hogy mit az értékelés egy Gyarmati Istvánnak arról, hogy végül is ez a bizonyos ballisztikus, szuper, hogy hívjuk, milyen rakétának hívjuk, ez mi a szakkifejezés, amivel az oroszok most már támadnak? Minden esetre nukleáris robbanó fejeket.
Ugye az a hír járta, hogy interkontinentális ballisztikus rakétát, tehát nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákról van szó, nincs megerősítve az
a hiperszónikus szót használták, a hiperszónikus ballisztikus rakéta. Mi a hiperszónikus ballisztikus, és ennek mekkora minőségi változás jelenthet a háborúban, hogy akár csak hiperszónikus ballisztikus rakétát vetettek be?
Nem, én már a hiperszónikus rakétákat már nagyon régen használnak ebben a háborúban. Ugye itt interkontinentális rakétákról volt szó. Ugye arról a szubszónikus rakéta az lassabban megy, mint a hang, a szuperszónikus az gyorsabban, a hiperszónikus az meg még gyorsabban. Ezek különböző, nem csak rakéták, drónoknak a sebességét is jelzik. Ugye ez már régen, tehát évek óta használnak ilyet, főleg az oroszoknál, az ukránok is, amennyire van nekik, nincs ebben semmi. Itt az interkontinentális jelző volt új, de ez valószínűleg nem igaz, mert én azt gondolom, hogy nem igaz, mert ha egy interkontinentális rakétát indítanak bárhol a világon, akkor az automatikusan riasztja az Egyesült Államok légvédelmét. Ez meg nem történt meg.
Az, hogy végül is történt, ami történt, és ez a világ médiában prémium helyen szerepel, és Magyarországtól Kínáig, Japánig ez az ügy óriási port kavar. Tehát történt-e most a napokban minőségi változás azáltal, hogy ilyen fegyvert bevetett? Tehát mindenképpen ez a rakéta alkalmas arra, hogy hordozzon nukleáris robbanófejet. Igaz? Ebben maradhatunk.
Mert igen, csak majdnem az összes, amit eddig alkalmaztak, az is alkalmas arra, hogy nukleáris robbanófejeket hordozzon, tehát ez nem egy óriási nagy minőségi változás.
Ezek szerint az történik ma a világban, hogy mi egyszerű halandók tulajdonképpen meg vagyunk így vagy úgy, de állandóan non-stop meg vagyunk vezetve, mert az sem biztos, hogy nem igaz, amire azt mondjuk, hogy nem igaz, mert lehet, hogy nem igaz valóban, és az is lehet, hogy amit mondanak, hogy igaz, az nem igaz, és amire azt mondják, hogy igaz, az is lehet, hogy igaz. Tehát semmit nem tudunk. De igen, mindenképpen agyunkat mossák.
De teljesen igazad.
Igen? Hogy tud egy szakértő, mint te, ilyen helyzetben igazából értékeléseket adni? Tehát most nem rólad van szó, hanem bárki. Milyen alapon tudjuk komolyan venni elfogultság nélkül, mondjuk nem olyan mert én mindig úgy neveltem magamat, hogy amit az amerikaiak, a nyugatiak mondanak, az biztos úgy van, és amit a szovjetek mondanak, az biztos valamiféle turpisság. De utólagosan sem, és a mai napokban pedig egyáltalán nem vagyok biztos. Te hogyan igazodsz el?
Egyrészt ilyen sok helyről kell tájékozódni, nem csak onnan kell tájékozódni, akikkel szimpatizálok, hanem onnan is, akikkel nem szimpatizálok, sok helyről tájékozódni, itt is, ott is, mindkét oldalon, vagy nem is két oldalon, mind három, négy, öt sok oldalon, forrás elemzést kell végezni, meg kell nézni, hogy ki mondja azt, amit mondanak, mi van a háttérben. Ez egy bonyolult dolog, ezt nem lehet egyik napról a másikra elvégezni, ezért van az, hogy a tegnap született szakértő az nem szakértő, mert neki nincs meg ez a tapasztalata, hogy meg tudja ítélni azt, hogy egyáltalán oda kell-e figyelni valakire, vagy nem. Ugye azokra se érdemes odafigyelni, akik notóriusan, tendenciózusan és nyilvánvalóan mindig egyik oldalnak a támogatói, mert azok nyilvánvalóan hajlamosak arra, hogy amit az ő oldaluk mond, azt elígyék, a másikat meg nem. Szóval ez egy bonyolult dolog, de nem csak a szakértőnek egyébként, mindenkinek ez a világ bonyolultabbá és zavartabbá vált azáltal, hogy az információ szabadság ilyen, egyébként az egy pozitív dolog, de hogy ilyen hihetetlen mértékben megnövekedett, és ilyen hihetetlen mennyiségű, már feldolgozhatatlan információ van. Az emberek nagy része zavarban van ezért, nem csak a szakértők.
Jut eszembe. Ma olvastam egy amerikai vezető szájton, nem is egyen, kettőn, a két legfontosabbnak a nevezhető szájton, hogy egy Stephen Lynch nevű amerikai milliárdos kérelmet nyújtott be Amerikában a hivatalhoz, és megkapta az a lehetőséget, hogy megvásárolja az északi áramlat vezetéket, azt, ami ugye leállt különböző okoknál fogva, homályos okokból, és ő azt állítja, hogyha ő megszerzi, akkor tulajdonképpen az Egyesült Államoknak a tárgyalási pozícióit a európai térségben növeli. És megnéztem én, mint forráskritikus, semmilyen tudományos végzettségem nincs természetesen, csak úgy csináltam, mint egy szakember, és elolvastam, hogy mit kell tudni Stephen Lynchről, aki valóban letett az asztalra nagyon sok mindent. 20 éven át hol lakott? Moszkvában. És egy csomó olyan megbízáshoz tudott jutni olyan cégekhez Oroszországban, amelyek így vagy úgy a Kremlhez kötődtek. Éltem a gyanúperrel a mai napon, egy órával ezelőtt, hogy ez a pasi tulajdonképpen az oroszoknak dolgozik, mondom én magamban. De ugyanakkor úgy van eladva Amerikában, és ez nagyon komoly, ja, elfelejtettem még mondani, Lynch az egyik legnagyobb pénzügyi támogatója volt a milliárdosok körében, kinek? Donald Trumpnak. Na most, tegyük föl, hogy Stephen Lynch megszerzi az egész északi áramlatot. Az én fordításomban, mert már elfogult vagyok, azt mondom, hogy tulajdonképpen ő megszerezte a nevén az oroszoknak az egész északi áramlatot, vagyis az oroszok megint egy nyertek valami fantasztikus dolgot, nem biztos, hogy fantasztikus dolgot, de ha így gondolkodom, ennyire élek a gyanúparral azért, mert már én is minden mögött látok 34 féle olvasatot, akkor tulajdonképpen mindenki át tudja verni akár az Egyesült Államokat is, ha így működnek a dolgok.
Azért nehéz, de ez az ember, akiről beszélünk, ugye, amit te mondtál róla, minimum gyanakodni kell, hogy ez nem egy nagy amerikai hazafiatal, csak meg nem világosodott az elméje is, és meg nem tért. Tehát azt gondolom, hogy ő nem jó forrás. Egyébként a azt nagyon erősen kétlem, hogy az északi áramlatot tud szakpakolni, aki meg tudna vásárolni.
Fillérekért, azt állítja, hogy fillérekért, mert van egy ilyen felszám, egy svájci felszámoló cég, és valóban utána lehet nézni, hogy, hogy elárverezik tulajdonképpen.
Igen, a svájci felszámoló cég az azt a részét adja el az északi áramlat kettőnek, amelyiket a Gazpromnak a leányvállalata tulajdonolt, de ez nem az egész északi áramlat. Jó.
De ez ilyesfajta fejlemények fontosaknak tűnnek, gondolom neked is. Ez nem azt mutatja, hogy borzasztóan sérülékeny az egész világ? Hogy tulajdonképpen már annyira nem csak az agymosásban annyira szerteágazó minden, hanem a tényvilágban is át lehet verni országokat, kormányokat, és így tovább. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos. Mert holt komolyan veszi például az amerikai sajtó, hogy tartotta a minap, vagy tegnap talán az orosz kormányszóvivő egy sajtótájékoztató, és akkor élőben, amíg beszélt, kapott egy telefonhívást, mindenki láthatta, és a Kremlből valószínűleg Putyin utasította, hogy ne beszéljen Ukrajnáról. És ez mindenki szemellátára történt. És akkor ez egy óriási hír, hogy a szemünk láttára Putyin utasította, hogy nem szabad beszélni Ukrajnáról, te elhinnéd azt, hogy egy ilyen csak úgy megtörténik, ami fantasztikus a számomra, hogy ezt el is hiszik.
Hát ugye az, hogy a kormány szóvivőt Putyin utasítja, ebben nincs
semmi. Ebben semmi. De hogy mindenki füle hallatára, a szemünk láttára fölveszi a telefont.
Ez egy hiba volt, nyilvánvalóan, vagy direkt csinálták, de mindegy, ebben nincsen semmi. Ezzel jó, kell tudálkozni. Ha egy szabad, Oroszország vagyok nehéz talán, de mondjuk egy szabad médiumot utasított volna, az egy másik dolog. De az, hogy a kormány szolgálat utasítja az elnök, abban igazán semmi elég.
De nem a tartalom, hanem a forma az, hogy értem, úgy tűnik, mintha képzeld azt el, hogy egy kormány szolgálat éppen a zsebében tartja a telefonját, és az ő általában csak telefonon beszéd alapon tud a Putyinnal beszélni, hát ez röhely, hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy nem így működik köztük a kommunikáció. Itt csak arról van szó, hogy csináltak egy cirkuszi mutatványt, hogy tudnélik, ő ott kapja az utasítást, és arra hívja, most kaptam a hírt, nem beszélek Ukrajnáról, ha Ukrajna kérdéseket tesznek föl. Tehát ez egy nyilvánvaló többszörös cirkuszi mutatvány, szól az orosz közvélemények, szól a nemzetközi közvéleménynek, és mind az orosz közvéleménynek egy jelentős része, mind a nyugati közvéleménynek egy része elfogadja, hogy ez így történt.
De hát így is történhet. Egyébként egyáltalán nem tudom kizárni, hogy ez egy hiba volt, és nem előre megszervezett. Annyira bonyolultak a dolgok, és annyira nem jól működik például az orosz államgépezet, hogy akár azt is el lehet képzelni, hogy ezt nem direkt csinálták.
Jó, akkor ugye ma Orbán Viktor az interjúban Oroszország és Ukrajna kapcsán közölte, hogy semmilyen kapaszkodónk nincs, minden lehetséges, a helyzet borzasztó, gyakorlatilag ki nem mondta, de azt mondta, Isten kezében vagyunk, ez volt a lényege a dolognak. És hozzátette, vigyázzunk, a nyugati hírközlés az sokkal csalafintább, mint az orosz. A nyugatiak össze-vissza beszélnek, őket nem kell komolyan venni. De ha Moszkva beszél, azt mindig komolyan kell venni, és ezért olyan nagy a jelentősége, hogy ez a bizonyos hiperszónikus ballisztikus rakéta hír nem más szájából hangzott el, mint Vlagyimir Putyin szájából. Akkor ezt tegyük rendbe. Ha a magyar miniszterelnök beszél a magyar közvéleményről, és gyakorlatilag fölkészíti a magyar közvéleményt, hogy valami egészen borzasztó dolog történhet, és ezt holt komolyan kell vennünk, hiszen ő a magyar ember, tehát akkor az nem hazudhat, viszont azt is tudja mondani, hogy ha orosz ember mondja, akkor az igazabb, mint hogy egy nyugati, pláne egy német, francia, angol, ki tudja miféle emberek, kancellárok, meg államfők beszélnek, azokat egyáltalán nem kell komolyan venni.
Ez nekem nem ez a véleményem, de a vélemény szabad, hogy bárkinek lehet bármi vélemény. De még egyszer szeretném helyre tenni, hogy nem hipersztonikus, hanem interkontinentális.
Jó, 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 én csak azért, mert a portfólióm ma már...
Ez lényeges különbség, mert az előző az nem érdekes, ennek a második meg érdekes lenne, ha igaz lett volna, de mert ugye ez is azt mutatja, ha ez a Kremltől származik, és nem igaz, akkor nem biztos, hogy a Kreml mindig igazat van. De egyébként alapos gyanúval élhetünk mostanában, már nagyon kevés kivételes, hanem hogy hát nem szabad egy az egyben elhinni azt, amit mondanak. Nagyon nagy észlelnek politikai propaganda. Én mondom, hogy ha valakit érdekel, akkor nézzen utána, sok-sok munkába kerül, meg némi tapasztalat, szakmai tapasztalat is kell hozzá, hogy az ember ezt meg tudja oldani. Egyre nehezebb, és az egyszerű ember az nem is tudja. Igazából ezért van az, hogy annyira könnyű félrevezetni a közvéleményt.
Igen. Minden esetre az, hogy Donald Trump lett Amerika elnöke, egy újabb fejezet nyílik ebben a történetben, amit te most érintettél, mert ő nála aztán végképp nem tudunk kiigazodni, nagyon kiszámíthatatlan volt már az első periódusban is. Most pedig azáltal, hogy a kormány tagjai között ilyen orientáció, akár csak Ukrajna kapcsán, vannak olyan kormánytagok, akik Ukrajna ügyében keményebb orosz ellenességet fognak tanúsítani, és vannak olyanok, akikről azt tudjuk, hogy valószínűleg éppenséggel az ellenkezőjét képviselik, vagyis hogy nagyon idézi elbetében putyinisták, természetesen nem putyinisták, de olyasmik. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy Orbán Viktortól Milei argentin elnökig, és akár Macront is gondolhatjuk ide ebbe a sorba, de más összefüggésben Scholz kancellárt is, nagyon sokat, vagy pozitívat, vagy negatívat, de váranak arra, hogy Trump idézőjelbetében, vagy konkrétan rendet vág. Mi a te ismerete anyagod alapján az, amit el tudsz ezzel kapcsolatosan mondani, a Trump adminisztráció kontra ukrán-orosz háború?
Na, gondolom, hogy Donald Trump annyira elkötelezte magát amellett, hogy ennek a háborúnak valamilyen módon véget vett, hogy minden erejét labba fogja vetni, és mindenkire óriási nyomást fog gyakorolni, és itt a mindenkire az fontos, mert nem csak az ukránokra, hanem a Putyinra is, és amikor láttuk, az első beszélgetés a Putyinnal az azzal telt el egy része, hogy hát megfenyegette Putyint, hogyha nem azt csinálja, amit ő szeretne, meg ezt már régebben is mondott ilyeneket. Tehát Donald Trump a óriási politikai tőkét fektetett abba, hogy ő békét csinál, és ezt meg is fogja csinálni. Én azt gondolom, hogy őt az, hogy ez milyen körülmények, milyen feltételek között történik, az olyan nagyon nem érdekli. Az a lényeg, hogy megszűnjön ez a háború. Persze ebben minden jobb Amerika számára minél jobb feltételeket fog majd kialakítani, és hogy ennek az legyen a következménye, hogy Amerika minél kevesebbet kelljen, hogy költsön Ukrajnára se katonailag, se mondjuk a gazdasági építés területén sem. Hogy ez hol lesz, ezt szerintem még Donald Trump se tudja. Ez egy tárgyalásos megoldás felé mutat, aminek egyébként eljött az ideje, mert most már elég világos, hogy a katonailag a hadszintéren már nem lehet elérni igazából átütő sikereket. Ugye az ukránoknak eddig teljes joggal az volt a véleményük és az álláspontjuk, hogy ők védik a hazájukat, abszolút igazuk volt, de most nem tudják. Most álló háború van, tehát most már nem érdemes igazából háborúzni az oroszoknak, meg hogy minél többet elfoglaljanak Ukrajnából. Erről is bebizonyosodott, hogy ezt sem tudják megtenni, tehát igazából eljött az ideje annak, hogy egy tűzszünetet kössenek, és ennek a körülményeit kell kidolgozni, és azt gondolom, Donald Trump egyébként nagyon érdekes módon működik. Nem emlékszem olyan elnökre, aki 2 vagy 3 hete nyerte meg a választást, ő még senki amerikai, meg egyáltalán közjogi szempontból, de már megvan igazából a kormánya, és már úgy működik, mintha elnök lenne, és ezt a világ el is fogadja tőle, hogy ő már úgy működik, mint ha elnök lenne. Ugye te nem arról van, hogy most vágy június 20-a, január 20-áig, hanem elkezdett elnökösködni, úgy csinál, mintha elnök lenne. Tárgyal is, tehát most mindenki felveszi a telefont, mindenki akar vele beszélni, elfogadja azt, hogy na, ő most akkor dolgozik, és ha nem csak Ukrajnán, azért lássuk azt be, hogy máson is. Ez egy nagyon érdekes helyzet, igen, nem emlékszem az amerikai történelemből, hogy ilyen elnök lett volna, de nagyon aktivista elnök Donald Trump, és ez azért is fontos, mert nagyon sokan azt mondják, hogy most egy izolacionista Amerika következik Donald Trump. Azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy tévedés, azért, mert Európa kevésbé fontos neki, attól még nem izolacionista. Ez egy olyan elnök lesz, aki aktivista, csak nagyon gondosan meg fogja válogatni, hogy hol legyen aktivista. És ez egy különbség valószínűleg az elődeihez képest, főleg az előzőben lévő adminisztrációhoz képest, de nagyon nem lesz izolacionista mondjuk Kínával szemben. Most látjuk, hogy egyáltalán nem az jelenleg még egy darabig, amíg itt ücsködni kell Ukrajnával. Szóval ez a Trump elnökség, ez egy más elnökség lesz, mint szokott lenni, és más, mint az első Trump elnökség volt.
De azt nem tudjuk, hogy mi lesz a tartalma.
Ugyanannyira
lehet ukrán barát, még inkább, mint az eddigi, és ugyanannyira lehet ukrán ellenes és orosz barát. Minden lehetséges, tehát ez egy titok, és a titokzatosságot ő fontosnak tartja, ez kétségtelen, de ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, ahhoz nyilvánvalóan azért állít föl egymásnak ellentmondó szellemiségűnek látszó embereket a kormányba, hogy azok is versenyezenek, és a világot még inkább bizonytalanságban tudja tartani, hiszen egyesek a Rubiónak...
Meg hogy övé legyen az utolsó szó.
És övé legyen az utolsó szó. Így van. Tehát, ha így nézzük a dolgot, akkor ebben az olvasatban azt mondanánk, hogy ha Oroszországnak érdeke volt, hogy Trump inkább legyen elnök, mint Kamala Harris, akkor ezt most érdemes felülvizsgálni, mert Trumpban benne van, hogy nagyon is, ha úgy dönt, akkor csőbe tudja húzni az Amerikánál sokkal-sokkal gyengébb Oroszországot.
Abszolút. Én gondoltam, hogy ugye Donald Trumpra két dolgot lehet mondani, attól függ, hogy jó indulatú az ember vagy nem, hogy az egyéből az, hogy kiszámíthatatlan. Én azt gondolom, hogy nagyon kiszámíthatatlan. Ebben benne van az is, ahogy te mondod, hogy egy Ukrajna számára nagyon kedvezőtlen megoldást fog erőltetni, de benne van az is, hogyha Putyin nem hajlandó belemenni egy kompromisszumba, amit ő, Donald Trump maga javasol, akkor Oroszországgal szemben is nagyon kemény lenne. A jó indulatú megközelítés az, hogy játékteret teremt magának, hogy bármi megoldást is sikerül elérni, az azon a mesdjén belül lesz, amit ő előzetesen mondott. Tehát nem lehet őt azzal vádolni majd, hogy megszegte a választási ígéretét, mert gyakorlatilag bármi történik Ukrajnában és sok minden más kérdésben is, az benne van azon, amit ő mondott, mert mondta ezt is, meg azt is.
Igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezek a fajta politikusok, akik így gondolkodnak, szám szerint növekednek. Tehát tulajdonképpen akár szeretjük, akár nem Orbán Viktort, ő nála is ezt a fajta hozzáállást, egy rendkívül ultra unortodox hozzáállást lehetett látni 14 évet, de például Argentina elnöke, Milei, ugyanezt csinálja. És ezek az emberek érdekes módon minél inkább kritikusak velük szemben a mainstream médiában, a mainstream politikában, annál népszerűbbek. Tehát például ki gondolta volna, hogy az argentin nép ma ezt az embert, ezt a Milleit nagyon is támogatja, miközben az argentin népnek áldozatokat kell hozni az ő kedvéért, de hisznek neki. És Orbán Viktornak is nagyon nagy volt a nemzetközi és a hazai mainstream kritikája, de mégis meg tudta csinálni, amit akart, és egy nagyon tekintélyes ember lett a magyar közvélemény részében, és a nemzetközi közvélemény egy részében, tehát nagyon komoly, egy brandé tudott válni. Tehát mutatja azt, hogy a világban ezek a típusú rendkívül izgalmas gondolkodók most ebben a korszakban nagyon jól tudnak evezni.
Igen, mert rá kell mondani azt is, hogy a mainstream, nevezzük most így, a mainstream nem mer az igazi problémákkal foglalkozni, azokat eltussolja, nem is beszél róla, ebből kifolyólag megoldásokat se tud erre adni, és akkor jönnek azok, akik bátran kiállnak, és elmondják, hogy élvezik is azt, hogy nagy feltűnést keltenek azzal, amit mondanak, de olyan problémákat neveznek meg, amik valós problémák, és végre azt mondják az emberek, hogy végre itt van valaki, aki arról beszél, amiről kell, nem az ilyen szövegekről, amik jelentéktelenek, hogy
igen.
És ugye ebből az is benne van egyébként, hogy a megoldások, amit kínálnak, azok sem mainstreamek, és akkor úgy tűnik, meg néha az is, hogy szélsőséges, radikálisak, pedig lehet, hogy nem azok, csak éppen unorthodoxok, ahogy te mondod, nem azt a
gondolkodást
viszik. Igen. Más. De csak még egy dolgot azért hadd jegyezzek meg, hogy amennyire igazad van. Ugye Donald Trump egyik legfőbb ütőkártyája az volt a választásokon, hogy Biden alatt növekedett, magas volt az infláció. Ugye erről lehet vitatkozni, mert ugye Trumptól örökölt az infláció, aztán az utolsó évben meg lement az infláció, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogyha valaki megnézte volna Donald Trump gazdaságpolitikai programját, az legalább akkora, ha nem nagyobb inflációt gerjeszt, ha megvalósítja, mint amit Kamala Harris gazdaságpolitikája gerjesztett volna. Tehát tulajdonképpen az infláció ellenességnek a platformján megválasztanak valakit, aki gerjeszteni fogja az inflációt.
Igen, ezek nagyon érdekes, hát az amerikai népnek egy jóval nagyobb része megvette ezt a dolgot, mint amit gondoltunk, tehát nagyobb része, és most az egész amerikai népességen belül is győzött Trump, 2016-ban nem, de most az egész népességet, és egyébként most Pennsylvániában megint egy helyi komoly szenátor választáson, azt hiszem, vagy most képviselőválasztás, nem tudom, ott is a republikánus jelölt nyert, úgyhogy nagyon komoly Igen változások volt. Mennek végbe.
Ugye most az öt hatalmi ágból ötben Donald Trump Igen uralkodik.
Elképesztő. És nem tudjuk a kiszámíthatatlansága miatt, hogy ő ezt, ahogy az ellenfelei állítják, egy diktatórikus vagy autokratikus rendszerré váltásra akarja felhasználni, vagy pedig éppenséggel a történelemkönyveknek a szép lapjaiba akarja iratni a nevét, és valóban a Közel-Keleten, Ukrajnában és egyéb nagy kihívások kapcsán a kompromisszumoknak a művelőjeként fog bevonulni esetleg a történelembe. Ezt nem lehet tudni.
Nem biztos, hogy ellentmond egymásnak, sőt valószínű, hogy egy kompromisszumot rá kell erőltetni
a másikra,
a felekre. Tehát az, hogy valaki erőszakos, autokrata és kompromisszumkész, az nem biztos, hogy ellentmond egymásnak. És Amerikán belül is, ugye vannak olyan változások, ilyen axiómának tekintett változások, ami elképzelhető, sőt, van jó valószínű, hogy az új világrendben, ami kialakul, nem tudjuk, hogy milyen, csak azt tudjuk, hogy új, és néhány alapvető demokratikus axiómát is megkérdőjeleznek, de nagyon is elképzelhetőnek tartom, hogy erre szükség van, mert hogy a világ annyira megváltozott.
Amit észre lehet venni, most említettem Milleyt Argentinában, említhetném a török államfőt, említhetném az izraeli miniszterelnököt, említhetem most Donald Trumpot, és említhetem a magyar miniszterelnököt. Ezeknek az a közös hozzáállása, hogy a nemzetközi jognak a klasszikus tartó oszlopait, szerződéseket, ha nem tartják racionálisnak, vagy pedig saját érdekeiknek nem felel meg, saját önérdekeiknek, vagy úgymond nemzeti céljaiknak, akkor simán negligálják. Azért, mert tudják, hogy nincs következménye. Mert ha lenne következménye gyakorlati, akkor ezt nem mernék megcsinálni. Az a probléma most a világban, mondom én, és kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy valóban nagy probléma, hogy mi van akkor a világ jövőjével, ha mindazok a tartóoszlopok, amelyek ilyen jogi tartóoszlopok, amelyek ilyen tulajdonképpen virtuálisak, mert gyakorlatban sosem érvényesültek, ENSZ többségi határozatok, biztonsági tanácsi határozatok, az Európai Unió alkotmánya, meg mit tudom én, ezeket mind át lehet hágni, és aki áthágja, az rövid távon mindenképpen már igazoltan sikereket tud elérni. Magyarországon az égvágon semmi baja nincsen. Azt csinál, amit akar, Törökország úgy szintén, és most halljuk, ugye, hogy Netanyahu ellen elfogatási parancs van, érvényben a Nemzetközi Bíróság, a legfontosabb testület, ami joginak, jogi testület, ezt megcsinálja, erre ma a magyar miniszterelnök közül, akár még ma hajlandó vagyok meghívni Netanyahut, és csinálok rá, hogy mit mond a Nemzetközi Bíróság. Ha ilyen a világ, akkor ezt A. legyen ilyen, B. ez borzalom. Te melyiket mondod? Legyen ilyen, vagy ez borzalom?
Egyiket sem mondom, mert ami van és elkerülhetetlen, azt nem érdemes minősíteni. Hát az, hogy most jó idő van, vagy rossz idő van, azt lehet szeretni, meg nem szeretni, de attól még van.
De félsz, egy orkán, akkor attól félsz előre. Félnünk kell ettől a fejleménysorozatról, mert szerintem én okosat mondtam most, akármennyire is szerintem hangzik, hogy ebbe az irányba mennek a dolgok.
Igen, ez így van. Így van, nagyjából igen, nincsenek igazán szabályok. Ugye az a mainstream szlogen mindig, hogy a rule-based, a szabályokon alapuló világot kell visszaállítani, ez azt gondolom, hogy irreális, mert hogy nem tudunk megegyezni a szabályokon, és ha megegyeznénk a szabályokban, akkor is nehéz kikényszeríteni őket, de idáig már nem is tudunk el, mert más szabályok szerint működnek a különböző országok, kormányok, régiók, és így tovább. És hát ennél nagyobb ellentmondások is vannak, hiszen, mint amit te említettél, hiszen nyilvánvalóan, hogy Kína, meg egy India egészen más értékek és szabályok alapján működhet, mint ahol mi működünk.
De nem aggodalomra okot adó mindez. Hát ugye, ha akár most Magyarországot, akár Amerikát nézzük, akár Izraelnek az ügyeit nézzük, ugye a világnak egy nem jelentéktelen része, elsősorban az Európai Unió összetartó ereje, az a lelki értéki rend, szellemi rend, amivel bizonyította életképességét, és ehhez, ahhoz, hogy egy Franciaország és egy Németország egy tömbben legyen, ahhoz közös értékeket kellett elfogadniuk. Ez az értékrend folyamatosan csorbát szenved, például azáltal, hogy Magyarország de facto folyamatosan ezeket a dolgokat lenézi, és a kormánypárti média abolisz sportot, hogy lenézi. De ezt nem akarom minősíteni, csupán azt akarom mondani, mert lehet, hogy jól fognak kijönni ebből, én nem tudom. De azt látom, hogy ha így van, akkor ebben az első olvasatban az van, hogy ezekkel a dolgokkal egyrészt káoszt csinálnak, másrészt a végén háborúba fogják vinni a világot.
Alapvetően, amit leírt a beszélszóban, az igaz. Csak két megjegyzésem van. Az egyik az, hogy ezeket az értékeket, ugye, és közös értéknek tekintettük, ez alapvetően Európára volt igaz.
Igen.
Az Észak-Atlanti térségre. A másik dolog meg, hogy azért a mértékekre vigyázni kell. Tehát az, hogy az Európai Unión belül bizonyos országok megszegnek bizonyos kötelezettségeket, ez az Európai Unió összvolumenének egy viszonylag kicsi része. Csak nagyon látszik, erről beszélünk, ezek okoznak a problémák, a sajtó ezt kapja föl, de alapvetően az Európai Unión belül a szabályoknak a nagy részét betartja mindenki.
Ha így van, abban az esetben, és a NATO-nak a szabályát is illik betartani, de kérdezem én, ott volt az előbb az a téma, ami nagyon-nagyon lényeges téma, Ukrajnának az ügye. Ha az Egyesült Államok olyan elnöke van, ugye az Egyesült Államok, amelyik elnök ugye képes arra, hogy üzleti alapon foglalkozzon. Ha te nem csinálod meg ezt, tehát ha te nem adod oda a Krímet az oroszoknak, mert ez lehetetlenség visszaszerezni. Abban az esetben én minden támogatást leállítok Ukrajnának, és ebben az esetben Ukrajna megnézheti magát. De ott vannak a skandináv országok, ott van Lengyelország, Finnország, ott van Románia. Hát ezeknek létfontosságú, hogy Ukrajna ne essen össze, mert a történelem logikája, Putyin gondolkodásának a félismerete is arra következtetésre enged bennünket elvinni, hogy igen, ha Ukrajna elvész, akkor vagy jövőre, vagy 5 év múlva, de soron fog következni Lengyelország, vagy Finnország, Moldova, és így tovább, mert a vérükben van, ha úgy szabad így kifejeznem magam, hogy ők ezt a egykori szovjet felségzónát vissza akarják szerezni. Hát nem lehet, hogy ne kerüljön szembe Nyugat-Európának a keleti része Amerikával.
És hogyha... szembe kerül, ez egyáltalán nem biztos, hogy szakítást jelent egyébként, és a Krímet odaadják Oroszországnak, ettől még nem dől össze a világ.
Ettől még nem.
Jó dolog, de ettől még nem dől össze a világ, se Romániában, se Lengyelországban.
Attól nem.
Én azt gondolom, hogy Donald Trump azt, amit Donald Trump megpróbál majd megvalósítani, az azért figyelembe fogja venni ezeknek az országoknak az érdekeit, és azért, mert ezeknek az országoknak az érdekei bizonyos tekintetben, ebben a tekintetben biztos egybeesnek Amerika érdekeivel.
De ha az Amerika, mert a vezetője olyan, hogy teljesen másként gondolkodik, mint a többiek. Ha ő másként gondolkodik, akkor ebbe belefér az, hogy ő nem méri föl azt a lelki részét a dolgoknak, azt az érzelmi részét, azt a történelmi, kulturális részt, amit én magam megtapasztaltam, amikor a balti országokban voltam. És ott láttam, tudtam, megállapítottam, hogy lehetetlen, hogy ezek nem adják a vérüket Ukrajnáért. Ezek készek lesznek bemenni Ukrajnába és harcolni, mert nem fogadják el, hogy az oroszoknak bármilyen engedményt tegyünk. Az amerikai elnök messze él Svédországtól, pontosabban Finnországtól és a balti államoktól. Ő ezt nem érzi. A lengyeleknek a lelkében nem tudja belehelyezni magát. És akkor az ő racionális üzleti gondolkodása és ezeknek a lelki, történelmi, kulturális hozzáállása antagonisztikus ellentétbe kerül. Ez azt jelzi, hogy újabb és újabb beláthatatlan problémáknak nézünk elébe, mert mindenáron meg akarják szerezni azt a békét, úgy ma az amerikaiak, és erre azt fogják mondani, hogy egy fityiszt, ezt a békét nem akarjuk semmilyen módon sem, mert ez rá a mi bőrünkre megy, mondhatja egy finn vezető.
Erre mondom én azt, hogy minden valószínűség szerint, és én ezt várom, igazából nem csak kívánom, hanem gondolom, hogy ez a reális elvárás is, hogy Donald Trump ezeket figyelembe fogja venni, ha nem is olyan nagy mértékben, mint ahogy mi szeretnénk, és hogy egy olyan kompromisszum fog kialakulni, ami elfogadható lesz. Egyébként, ha az amerikaiak most egyik napról másokra megszüntetnék a támogatást Ukrajnának, az európaiak egy jó része, akiket mondtál, azok biztosan azért folytatnák a támogatását Ukrajnának, de nem ilyen egyszerű a dolog, tehát nem fekete-fehér a kép, és a lehetőségek sem kettő van belőlük, hanem nagyon sok, és én azt gondolom, hogy Donald Trump minden excentrikus tulajdonságával együtt Amerikáról lévén szó, ahol a Féket és Egyensúlyok rendszere meggyengült ugyan most, de mégis működik, ahol például a Donald Trump pártjában, a republikánus pártban is még egy nagyon erős, hagyományos külpolitikai irányvonalnak a hívei ott vannak, például nagyon nagy valószínűséggel ezekhez tartozik majd a jövendő külügyminiszter, maga jövendő nemzetbiztonsági főtanácsadó. Tehát én nem gondolom, az, amit te mondasz, az igen, elképzelhető, de nem gondolom, hogy ez a legvalószínűbb, sőt még csak nem is valószínű szenárió, de azzal egyetértek, hogy ez a világ, amiben élünk, ez nagyon veszélyes, borzalmas, ha úgy tetszik, csak muszáj ebben élnünk, nem ülhetünk itthon, és sopánkodhatunk, meg mondjuk imádkozhatunk maximum, hogy ne ilyen legyen, mert nem lesz más.
Említettem Netanyahut, ő is egy nagyon érdekes ember, és az amerikaiak inkább érzik át, mint más területeken az izraelieknek a problémáját, hogy tudnélik, ők úgy élik meg ezt az egész konfliktust, hogy vagy ők, vagy a másik. Ha nem ők, akkor elpusztulunk. Körülbelül ez a szint, és Netanyahu ezt most nagyon jól érzékelteti, és a jelek szerint ezt a szellemet jól ismeri Szijjártó Péter is, meg Orbán Viktor, tehát nagyon nagy támogatást nyújtanak az égvilágon minden téren Izraelnek, nagyon bátran, ellentétben a nyugati mainstreammel. De kérdezem én, jó-e, ha ez a dolog úgy végződik, hogy ahogy az Izraelben a Netanyahuék akarják, és az ő úgynevezett szélsőjobboldali támogatóik, hogy tudnék, az egész terület, amiről szó van, Palesztinának a nyugati part, Gáza, Libanonnak bizonyos déli területe, Iraknak egy egész kevés területe, Szíriának egy kisebb területe, mind-mind egy nagy örök zsidó államnak nevezett valamibe kell, hogy tömörüljön, mert ez az egyetlen megoldás, minden más megoldás életveszélyes. Na most ugye ez kívül, aki nem zsidó és nem izraeli, az nem tudja ezt magáévá tenni, mert csak azt látja, hogy mi ez a kiválasztottsági dolog. De minden oldalt lehet érteni, mert az a palesztinoknak is megvan a saját történetük. Tehát ha ez nem lesz két állam megoldás, és ezt az amerikai Egyesült Államoknak az elnöke és a nemzetbiztonsági főtanácsadója és a közel-keleti kulcs embere, illetőleg az új izraeli nagykövet, amerikai nagykövet egyértelműen így gondolja, akkor ez nem egy világháborús veszéllyel járó dolog?
Ugye kezdjük az elején, hogy Izrael egy minden ellenkező híresztelése szemben egy demokratikus jogállam, amelyik egy egészen más körülmények, biztonsági körülmények között él, mint a világ összes többi állama, és ezért ez a demokratikus jogállam ez bizonyos szempontból másképpen működik, mint ahogy ez mondjuk nyugat, hogy akár Kelet-Európában és Közép-Európában is előfordul. Ez a döntés, hogy Netanyahut háborús bűnösként kezeli a Nemzetközi Bűnügyi Bíróság, Büntető Bíróság, én azt gondolom, hogy ez a Büntető Bíróságnak nem csak a óriási nagy hibája politikai okokból, ugye, hogy mutassa, hogy ő milyen kiegyensúlyozott, és mivel a palesztin terrorista vezéreket meg kell büntetni, akkor vegyük még oda hozzá Netanyahut is. Azt gondolom, hogy ez egy óriási válságot fog előidézni már most is egyébként a Büntető Bíróságban, saját sírjátással a Büntető Bíróság. Egyébként meg kell mondani, hogy Izrael nem részese a Büntető Bíróságnak, tehát igazából neki nem kötelező ezt figyelembe venni. Rengeteg problémája van Izraelnek is, meg a közel-keletnek is, de azért azt vegyük figyelembe, hogy amíg az Izrael körülvevő tömegek, főleg a palesztin tömegek, de nem csak ők, mondjuk a Libanonban is az állam, ugye azt vallja teljesen nyíltan Iránnal együtt, hogy az ő célja, és addig nem nyugszik, amíg ezt nem éri, mert nem tudja megvalósítani, hogy Izrael ezt megsemmisítsen, és minden zsidót legyilkoljon, addig azért úgy túlságosan nagy empátiát ne várjunk már el az izraeli vezetéstől, különösen akkor, amikor ugye ezt a célt szinte kizárólag terrorista eszközökkel akarják elérni. Nem nagyon tudok erre mit mondani, hogy mit lehetne másképp csinálni, mint amit csinálnak. A két állami megoldás halott, ezzel nyilvánvalóan nem lesz semmi. Nem csak azért, mert Izrael nem akarja, hanem azért, mert a palesztin közösségnek a társadalmi gazdasági fejlettsége nem éri el azt a szintet, hogy egy működő államot hozzanak létre. egyébként az Izraelben élő arabok nem akarnak palesztin államban élni, ők nagyon jól érzik magukat ahhoz képest, hogy mintha egy palesztin államban élnének Izraelben. Szóval ez egy nagyon bonyolult dolog, és aki fekete-fehér képet kell fest róla, mint most a Nemzetközi Büntető Bíróság, az óriási nagy hibát követel, és saját maga alattással a sírt. Én azt gondolom, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság mindig nagyon kontroverziális volt, ez egy jó ötlet alapvetően, csak nem tud megvalósulni. Én azt gondolom, hogy ez haldoklik most már ez a szervezet, és most egy újabb szöget vett be a saját maga koporsójába.
De nem egy szimbóluma ennek a haldoklás magának, annak a világrendnek, ami igen, évtizedeken keresztül. Tessék?
De igen.
Tehát leképezi azt, hogy a világ tényleg egy nagyon-nagyon komoly korszakváltás előtt van, és ez már az emberiség értelmi képességeitől, vagy a vezetőknek a érettségétől függ, hogy ebből nagyon nagy háborúk jöjjenek, vagy pedig józan kompromisszumok jöjjenek létre.
Én azt gondolom, hogy a nagyon nagy háború, háború van, nagy háború még lehet is, nagyon nagy háború, világháború, ugye visszatérünk az elejére a beszélgetésnek, világháború valószínűleg nem, de igen, a helyzet nem volt ilyen veszélyes. Izrael sose volt ekkora veszélyben, Izrael léte, mint most van 1948 óta, és azt gondolom, hogy egyúttal sose volt akkor a lehetősége, hogy a saját biztonságát hosszabb távra is megteremtse. Csak ezt nem értik nagyon sokan, a nyugat-európai államok közül nagyon sokan, és szoktam mondani, én nem szeretem a regnáló kormányokat dicsérni, de ebben kifejezetten azt gondolom, hogy a magyar kormány álláspontja a helyes.
Abban a tekintetben érdekes is ráadásul, hogy azon nagyon kevés kormányok egyike, ami ebben a kérdésben, mert lehető legegyértelműen sarkára állni, ez nagyon kevés ország igen. merte megcsinálni.
Igen, pontosan, igen.
Ez nagyon érdekes egyébként. Egy fél percünk van neked erre, van magyarázatod, hogy miért meri ezt megcsinálni?
Hát már annyi mindenben sarkára állítjon, hogy ez már, de azt gondolom, hogy ez egy másik dolog, itt alapvetően elvi kérdésekről van szó. Meg arról van szó, hogy Orbán Viktor nem az a típusú vezető, aki meghajlik akkor, hogyha nyomás, ő inkább erőszerűsebben reagál, hogyha nyomás nehezik.
De az is lehet, hogy ő őszintén úgy gondolkodik erről a kérdésről, ahogy te.
Én azt gondolom, hogy pontosan úgy gondolkodik, ahogy én.
Igen, értem.
Hogy én úgy, ahogy ő, tehát igen. Ő azt csinálja, amit gondol ebben.
Igen. Az egyik izraeli nagykövet mondta nekem, hogy nekünk a legjobb barátunk a világban az Orbán és a Szijjártó. Na de most sajnos nagyon szívesen hallgattunk volna még tovább, nem tudunk, mert a műsornak vége van. Igen, vége van. Hát köszönöm István, hogy velünk voltál. A Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, akit majd máskor is fogunk hallgatni mindenféle nagy kihívások kapcsán. Viszont hallásra a kedves hallgatókat is búcsúztatom most. Egy hétig kell várniuk rám. Túri Lúj, Simon Erika és Bencsik Gyula vett részt a műsor összeállításában. A viszont hallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.